Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be, és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
9 óra 9 perc van, ki az ágyból, hét alvók.
Na, az ideje szép lenne, ha még bárki ágyból
figyeld
lenne.
Figyeld meg, hogy sokan vannak
hát
ilyenek.
Mert
hogy 2024. május 6-án folytatódik a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án Gede Balázssal.
És Mihálovics Andrással, én is köszöntök mindenkit.
0630-as 6980980 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Ha valami úgy úszik, mint egy taxi, erre elkapcsol, mindegy, hagyjad. Nem érdekes.
Az hol is volt? Igen, meg olyan, mint egy taxi, az
kapkodol
egy taxi.
Állandóan.
Az a lényeg. Azért, mert ezt akartam megnézni.
De ott a légfékről van egy hosszas értekezésre, dustól, amit nem fogunk tudni.
Igen, nekem ez nem biztos, hogy ez helytálló az a magyarázat. Azt írja valaki, hogy a légfékesből elszökött levegő miatt blokkfékezés volt. Tehát, hogy magyarul a sűrített levegő tartotta hát távol biztos, a fékbetétet, igen. Amit a fékbetétpedál csökkentette a nyomást, így fékeződött a jármű. Hát, nem vagyok benne biztos, hogy így működik a légfék, de legyen ez.
De nyilván valami oka volt, hogy felhívták nagybetűkkel, hogy vigyázott légfék. Tehát, hogy az nem
persze.
Annak szólt, aki bent ült a légfékes autóban, hanem valószínűleg persze. A többi közlekedőnek. Na, baleset van a Szentgellért rakparton északirányban a Szabadsághíd után, illetve félpályás útlezárása 15. kerületben a Bercsényi Miklós utcában, a Szerencs utcánál, mert elektromos közművet javítanak. Ez a két legfontosabb közlekedési információ ma reggel. Ha valaki más tapasztal, az nyugodtan írja a fent elérhetett, írja meg a fent említett elérhetőség bármelyikére. Na, de most menjünk tovább. Mihálovics gazda rovatból ne raboljunk több időt.
No, ecsi, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Igazi drámai hangulat alakult ki.
Keresne.
Igen, emiatt a magyar agrár sajtóba. A hazánkban a legnagyobb a kereslet visszaesés, a műtrágya piacon röppentette világgá több magyar sajtótermék is. Az Agrár Közgazdaság Intézet adatai alapján szűrték le ezt a következtetést. Több mint harmadával csökkent a műtrágyák átlagos ára. Ennek ellenére a gazdálkodók 20%-kal kevesebb műtrágyát vásároltak tavaly, mint 2022-ben. Hát, hogy ez baj-e?
Miért?
Vagy aggódjunk-e?
Igen.
Erről fogunk beszélni. Dr. Dobos Endrével, a Magyar Talajtani Társaság elnökével. Jó,
jó
reggelt,
reggelt
kívánunk!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
No, hát ez a kicsit mind meghalunk van, mert hogy ugye az a közvélekedés, hogyha nem műtrágyázunk, akkor nem lesz termés. Ez a műtrágya, ez egy régi történet, mert több évtizede használjuk, ugye?
Igen, ez így van. Pontosan.
És ez amiatt van, hogy a talajok kimerülnek, mert hogy túl sokat veszünk ki belőlük. Tehát, hogy ez egy ilyen megkerülhetetlen mezőgazdasági munkának tűnik, hogy akkor műtrágyázunk.
Hát azért ez kicsit összetettebb kérdés annál, mert furcsa módon azok a területek, amelyik természetes növényzettel fedettek, nem merülnek ki. Hanem ugyanúgy nő rajta az élet, sőt idővel még egy fiatal földtani vagy talajtani képződmény, ez folyamatosan gyűjti magába a tápanyagot, ahogy a mállás halad előre, és egyre nagyobb és erősebb vegetációt képes eltartani saját magán, úgyhogy ezt ügyesen forgatja.
Vagyis akkor van olyan technológia, amihez nem kell annyi műtrágya, de azért azt gyanítjuk, hogy ez a kereslet visszaesés nem egy nagyon gyors technológiaváltás.
Igen, meg a pesti ember azt is kérdezi, hogy hát minek műtrágya, mikor van természetes trágya, és hogy a történelem könyvekben tanultuk, hogy micsoda zöld forradalom volt a középkorban, mikor az istálló trágyát kihorták a földekre.
Hát csak így előjáróba hagyd mondjak már annyit, hogy nem biztos, hogy én vagyok a legjobb alany, mert én talajtanos vagyok, és azt azért tudjuk, aha, hogy a műtrágya az nem talajban.
Aha.
Az egyáltalán nem az. És amikor műtrágyáról beszélünk, akkor azt kell látni, hogy gyakorlatilag maga a mezőgazdasági termelés intenzifikálása, amikor újabb és újabb fajtákat sütünk ki, ami egyre nagyobb termőképességgel bír. Egyre nagyobb traktorok, egyre több lóerővel húznák a gépeket. És a végén pedig ugye azt látjuk, hogy kell tápanyag, meg kell víz. És hogyha egy ilyen mesterségesen felpörgetett játékot játszunk, amiben most is érünk, amikor mindent kiszedünk a talajból, már úgy értem irányítást, a gyeplőt azt a magunk kezébe vesszük, és úgy döntöttünk, hogy majd mi. Szerves anyag talajból elment, az élet jelentős része a mezőgazdasági talajokban visszaesett. Ennek hatására tényleg ezek a talajok most már nem képesek, vagy jelen állapotukban nem képesek olyan mennyiségű tápanyagot adni a növényeknek, amelyeket ugye ilyen terméshozamok eléréséhez szeretnénk ott látni. Mert hol lenne a tápanyag? Abban a elhalt szerves anyagban, ami egy egészséges ökoszisztémában, ott maradnak a szármaradványok, gyökérmaradványok, él a teljes tápláléklánc kapcsolat, egyik eszi a másik a harmadikat, közben mindig szerves formában kötődik a tápanyag. Nálunk viszont ugye, vagy legalábbis az intenzív gazdálkodásnál a szerves anyag jelentős része kikerül a talajból, és hogyha nincs benne szerves anyag, akkor a szerves anyagban tárolt tápanyag sincsen ott. Ezért aztán nyilvánvalóan pótolni kell. És sajnos az elmúlt 50 év, de most mondtam egy számot, az biztosan olyan mértékű szerves anyag csökkenést okozott, olyan talajdegradációs folyamatokat okozott, hogy gyakorlatilag most már tényleg, most ha túnyán akarok fogalmazni, akkor ha adok vizet meg tápanyagot, akkor ez egy tápoldat.
Uh-huh.
És ahelyett, hogy használnánk a talajoknak a természet adta tulajdonságait, megpróbálunk mindent kontrollálni. És azért az elmúlt időszakban az is látszik, hogy ez egy nagyon-nagyon kemény folyamat, ez egy nagyon egyirányú és a legfontosabb dolog az, hogy fenntarthatatlan folyamat. Tehát most megdöbbenve olvastam nemrég a HVG-ben, amikor a nitrogén művek bezárt, hogy Magyarország földgáz fogyasztásának 5%-a azon az egy helyen ég el. Hát úgy el lehet képzelni, hogy az, amiről azt gondoljuk, hogy ez egy műtrágya, milyen energiák, milyen pénzek, mi kell ahhoz, hogy ezeket megtermeljük. Utána bekerül a talajba. A legjobb esetben, ha a nitrogén műtrágyának a 30%-a hasznosul, akkor már boldogok vagyunk. Tehát 70%-át vagy a talajvízbe, vagy a levegőbe engedjük el. A talajvízbe most már szerencsére egyre kevesebb van, de magától el fog menni, mert nem tudja a talaj, nincsen benne élet, nem tudja fixálni. Tehát gyakorlatilag egy nagyon fenntarthatatlan rendszer, amiről azt hiszük, hogy ez a természetes manapság a mezőgazdaságban, pedig nem. Ez ennek az álvilágnak volt az eredménye, amikor azt hittük, hogy energiával, pénzzel, gázolajjal, vassal mindent meg tudunk oldani, és most már azt látjuk, hogy a legújabb EU statisztikák szerint, és a magyar statisztikák is ilyenek szóról szóra, az ország termőtalajainak nem... és ebben nem csak a mezőgazdaságot értem, hanem a teljes ország felületét, gyakorlatilag 63%-a beteg, nincs benne, alig van benne élet, alig van. Saját szármaradványait, ami ott marad a táblán, nem tudja kezelni, műtrágyát kell adni hozzá.
Hát gondoljunk, gondoljunk csak a városi ember, vagy a agglomerációban élő embereknek a fűnyírási szokásaira. Ugye összegyűjtjük a füvet, nem hagyjuk ott, nem tesszük még a fászáró növények alá sem takarónak, hanem berakjuk műanyag zsákba, és rábízzuk a szemetesekre.
Pontosan, tehát ez a világ vége. Ez a világ vége, hát mitől működik a valós rendszer? Mi kell a növénynek? Az, ami a növényi anyagban benne van, mert attól él, azt veszi fel. Ha ezt minden alkalommal szépen úgy vágjuk le, hogy bele a zsákba elmegy, akkor szállító szalagon szállítjuk ki a talajból, aha, tesszük tönkre. És ez azt jelenti, hogy és nem szoktunk erről beszélni, pedig talán fontosabb. A tápanyag az miért kell? Azért kell, hogy folyjon az élet. És a talaj meg a talaj összes funkciója az nem a tápanyagból jön, hanem az életből, az élet melléktermékeiből. Abból lesz szerkezete, amiatt tudja megkötni a vizet, a tápanyagot, amiatt fog élni, pulzálni, amiatt tudná tulajdonképpen a klimatikus szélsőségeket pufferolni, kicsit visszafogni, nem lennének hőhullámok, hogyha a talajokban lenne víz. De hogyha a talajban nem tud beszivárogni a víz, mert nincs szerkezete. Nincs szerkezete miért? Mert nincs benne humuszanyag, ami a szerkezetet képzi. Meg egyébként is szétműveltük, túlműveltük, eltapostuk. Tavasszal ott van a belvíz, mindenki sír. Két hónap múlva
ugyanazokon a területeken asszály van, igen.
Ugyanazokon a területeken asszály van, és ennek egyszerűen az a problémája, hogy nincsen talajszerkezet. A talajszerkezetet pedig csak az élet tudja létrehozni.
Igen.
Ahhoz szerves anyag kell.
Van-e...
És ez még egy utolsó gondolat, ne haragudjon, tehát amikor azt gondoljuk, hogy a tápanyagot betesszük, akkor, és ez majd biztos mindenkinek segít. Ugye a teljes mezőgazdasági lét egy szimbiózis, egy együttélés. Mivel a növények jelentős része ennek a gyökerei nem járják be a talaj összes részét, gombafonalak szállítják be neki azokat a kötelező mikroelemeket, meg gyakran még a makroelemeket is, amire szüksége van. Most, amikor a növény megkapja ezeket ingyen, akkor azt mondja, hogy közszép, nem, mert ugye ezért ő hálából cukrokat termelt és adta oda a gombának, tehát ez egy barterüzlet volt. Ha nem kell fizetnem érte, mert úgyis megkapom, akkor onnantól kezdve megáll a talajélet. Bocsánat, csak ez fontos.
Igen, persze. No, visszafordítható-e ez a folyamat, és a mezőgazdaságban vannak-e olyan művelési megoldások, amelyek mondjuk nem veszítenek termést, mert hát ugye nyilván azért termelünk ennyit, mert ennyire van szükség, tehát az nem megoldás, hogy térjünk vissza a környezet közeli gazdálkodásra, de mondjuk jóval kevesebb termény árán, mert akkor mit fogunk enni?
Na most azért itt tudnék vitázni, mert hogyha...
Hát ezért van ez a műsor.
Hányszorosára nőtt a föld lakossága? Megemelkedett a búza fajlagos ára? Az elmúlt 100 évben gyakorlatilag egyenes szinten maradt. Ha valamilyen hatás lenne a kereslet-kínálati piacon, akkor nem egy őrület várná a gazdákat, tudnának számolni arra, hogy mennyibe kerül a búza, mennyibe kerül a kukorica. Még a idény közepén se tudják, hogy mennyiért fogják eladni, mert mesterségesen fenntartott, hektikus piac várja az árakat. Tavalyi búzák ott vannak bent, és lehet szídni az ukrán piacot, de tavaly előtt is, meg 5 éve is volt ukrán piac, úgyhogy az össztermelés iszonyú nagy. 30-40%-át használjuk fel a megtermelt gabonáknak élelmiszerre, élelmiszeripari célra. Ezt csak azért mondom, hogy azért nem kell világvégét kiabálni, hogyha leesik a terméshozam, akkor onnantól kezdve éhhalál lesz. Sőt, még bőven, de nagyon van tartalék, és azáltal, hogyha, és egy másik fontos, nem a termés mennyiség, ez a baj mindig. Mindenki a termés mennyiségben gondolkodik, de ugye a gazdálkodás az mindig a költség és a haszon, a költség és a bevétel különbsége az a haszon. Hogyha én regeneratívan állok neki gazdálkodni, aminek az a célja, hogy megpróbálom a talajaimat picit rendbe tenni, növelem a talajok szerves anyagtartalmát, javítom a lélegző képességét, a szerkezetét, a vízbevezető képességét. Nem hagyom, hogy befulladjon, mert lesznek benne vastag pórusok. Mivel kell ezt indítani? Gyökereket kell rátennem. Takaró növényeket kell növesztenem akkor, amikor éppen uborka szezon van, tehát nem a főnövény termelem. Tehát odafigyelek arra, hogy mi van. És egyre inkább csökkentem a mesterséges beavatkozások számát. Ha nem 8-szor megyek át egy 100 hektáros táblán, hanem csak 2-szer, az mekkora különbség a költségekben? Ha nem szórok ki 150 kg vagy 200 kg hatóanyagot, csak 50-et vagy 100-at, mekkora különbség? Ha precíziósan gazdálkodok, okosan, és csak oda szórom ki a növényvédőszert, ahol tényleg gyomos, vagy ahol... Nem, az esetek jelentős részében a célfüggvény az a teljes, totális felső szint, mint hogyha nem lenne meg a technológia ahhoz, hogy ez sokkal jobban és sokkal környezetbarátabban, és emellett, ugye, ami a gazdát is jobban megérinti, sokkal költséghatékonyabban lehetne dolgozni. Ezekben a kemizálás és a tápanyag utánpótlás a legnagyobb tételek egyike. Mm-hmm. És hogyha úgy tudjuk a talajainkat, és ezt nevezi ugye ma a talajtani tudomány meg a mezőgazdaság regeneratív gazdálkodási módnak, amikor arra figyelünk, hogy egyre kevésbé bolygassuk azt a természetes rendszert, és egyre többet adjunk vissza a talajnak a természetes ellenálló és támogató képességéből, amivel nekünk fog dolgozni. Tehát mindazt, amit mi pénzért, erővel teszünk bele, amit ő egyébként egészséges formában meg tudna csinálni, nem feltétlenül ilyen csúcsra járatott módon, ahogy most van, de kell nekünk a csúcsra járatás? Nem fenntartható. Hiába gondoljuk azt, hogy tök kényelmes lenne, de elfogy a föld. És ezt most őszintén mondom, ez most nem a világvége hangulat, ez egyszerűen csak, ha látja valaki, végig gondolja, hogy a műtrágyázás mekkora energiával jár. Tehát 5%-a teljes magyarországi felhasználásnak. És akkor csak a nitrogénről beszéltem. Hát ezek giga nagy számok. És akkor, hogyha ezzel be akarunk állni egy rendes világba, és azt mondjuk, hogy jó, hát akkor nem akar. És a gazda kitett, mert jön egy háború, jön egy energiaválság, és abban a pillanatban ötszörösére ugrik, és a gazdák jelentős része szerintem azért is lépett vissza, részben megijedt és felvásárolt, részben pedig azért sokan gondolkodnak úgy, hogy hú, hát azért ebből tanultunk valamit. Lehetséges, hogyha egy picit több kompromisszumot adok a termelésemben, és egy picit jobban odafigyelek azokra az adottságokra, ami magától is menne, ha odafigyelnék vele, nem lesz minden annyira szép, nem lesz minden annyira sok, de összességében sokkal szebb lesz, és sokkal hatékonyabb művelést eredményez.
No, de hát, akkor miért nem csinálják a gazdák ezt tömegesen? Ezt a megújuló, fenntartható talajerő gazdálkodást, hogy akkor fogalmazzunk egy kicsit szakszóval.
Én azt gondolom, hogy ehhez kell egy kis bevállalóság az elején. Tehát nem hihetetlen nehéz kilépni azokból a standardekből, az így szoktukból.
De ez az élet nem majdnem ilyen területén, igaz, igen.
Ez így van, hát gondoljuk végig a nagyobb cégek, hogy működnek. Persze. Ahelyett, hogy fenntartsanak három embert, vagy ötöt, meg egy ügyosztályt arra, hogy karban tartják az épületet, nem, kiszerveznek, nem, biztosítást hoznak, nem, minden. Azért, hogy év elején ki lehessen számolni, hogy mennyi lesz az év vége. A gazda év elején megnézi a támogatási rendszert, utána el kell számolni, ha ennyit adok, ennyit adok, ennyit, jöhet bármi, ez be fog jönni. Hiába nem termel a végén, mert már sokszor ugye, és ez a gazdák szava, tehát ha nem lenne támogatás, akkor nem lenne nyereség. De miért? Azért, mert fullosan fölül biztosít mindent, mindenből többet ad ki, mindenből többet szór ki, mindenhova biztosra megy, az egész táblát megszórja a gombaülővel, akkor is, ha nincsen benne. Azt mondja, hogy a szárakat el kell bontatni, a szármaradványokat, mert azokon megmaradnak a kártevők. De közben totális kártevőirtókkal ugyanúgy le is nyomja. Tehát, és ez valahol érthető, mert így nem kell gondolkodnia, nem kell odafigyelnie, nem kell semmit csinálnia. Az igazi szaktudás ott kezdődik, amikor valaki ezeket úgy tudja lecserélni, meg visszavenni, hogy közben nem esik vissza a rendszere. Tehát olyan okszerűen, tudatosan tud kicsit ökológusként gondolkodni egy rendszerben, meg a saját zsebében, meg az erőforrásokban, meg a lehetséges eszközökben, és jelen pillanatban ez a kényelem, amit a alkalmazott technológiai rendszer, ha ezt alkalmazom, ez biztos lesz. Igen, persze, csak fenntarthatatlan, öngyilkos menet. Tehát a talajok belvizesek, a talajok aszályosak, és ezt az két dolgot sajnos hiába bármivel foglalkozik, nem fogja tudni kezelni. Öntözni az országban a tized részét nem fogjuk tudni a területeknek. A legújabb tanulmányok szerint 400 ezer hektár vonható be öntözésbe. Most nem tudom mennyi van, 200 ezer. De ez a maximum. Hát 4,5 millió hektárt művelünk. És ráadásul hol tudunk öntözni? Ott, ahol van víz.
Na jó, de akkor itt beleütközünk abba a dologba, hogy persze, hogy 4,5 millió hektárt, és persze, hogy minden tenyérnyi földet bevetünk, mert hogy ilyen a támogatási rendszer. Tehát földalapú támogatás van, akkor ott egyáltalán nem mindegy, hogy egy hektárt vagy 1,5 hektárt művelek, és bevetettem mindent, az már teljesen mindegy, hogy abból mennyit hozok le termésként.
Ez pontosan így van. Én a támogatási rendszeren nagyon haragszom személyesen, azt tette tönkre a mezőgazdaságot, meg a mezőgazdaság környezettudatosságát. Nem magyar találmány, úgyhogy nem a mi kormányunkat szídom ezzel, viszont azért azt hozzáteszem, hogy amikor a gazdák most majd szembesülnek egy pár év alatt, és már látjuk az ellenállást. Az államok próbálnak kilépni, mert ez egy iszonyú költségek, amit a nemzetek meg az EU-s éves budgetból a mezőgazdaságra megy. És ahelyett, hogy tehát a legszebb példa a földalapú támogat, ez nagyon csúnya leszek most, de ha oda megy, és százúzóval megöli az életet a területén, akkor azzal már azt mondja, hogy művelve volt. Nem, hogy előreléptünk, elégettünk gázolajat, megtapostuk a talajt, tönkretettük az életet, de ezt azért csinálja, hogy belekerült mondjuk 5000 forint per hektárba, és kap érte valamennyit, sokkal többet. Tehát már megérte neki. Ezek beteg dolgok a rendszerben. Viszont amit pozitívan hozzá kell, hogy tegyek, hogy az állami támogatás, vagy az EU-s támogatás változik, és egyre inkább abba az irányba megy el az Európai Unió és a magyar kormány is szerencsére, hogy nem területalapú támogatást akar, hanem egyre inkább, egyre több eszközzel próbálja segíteni a gazdát az átalakulásban. Az agrárökológiai program, az AÖP, meg az AKG, az agrárkörnyezetgazdasági program mind-mind azért fizetett, hogy olyan ökológiai elemeket húzzon be. És ahogy egyértelműen látható...
De te is ebben az országban élsz, azért azt látod, hogy az agrárszervezetek mit művelnek, mikor ezek egyáltalán szóba kerülnek? Tehát a gazdaszervezetek azt mondják, hogy már megint Brüsszel, megint ránk erőltet, mit fogunk így enni, ha ez így marad, stb. Tehát, hogy olyan a gazdák hangja, mint hogyha így nyilván kényelmetlen egy jól bejáratott, biztos jövedelmet, tervezhető jövedelmet garantáló rendszerből kilépni, csak ahogy a szavaidból kiveszem, nem nagyon van választás.
Én nagyon bízom benne, hogy nem lesz választás, de közben rettegek a populizmustól. Nagyon sok a képzetlen, hozzá nem értő ember, akinek részben nem is abban a szférában van, meg részben, aki ott van, se hiszi el, hogy lehet másképpen. És ha valaki politikai okokból istenőriz mögé állna egy ilyennek, és összeszervezni a gazdákat, hogy ez hülyeség, az, ha csúnya lennék, és a mai nomenklatúrát használom, az nemzetgyilkos. Tehát ez az ország, ha nem áll át, a talajaink felét, több mint felét már elvesztettük. Ez a saját személyes becslésem. Dunántúlon, ha végigmennek ilyenkor tavasszal, nem látnak feketét, sőt, barnát se nagyon már, hanem fehéret látnak, meg sárgát, néhol barnát, a barnánál már csak fél méter, vagy 70 centiméter, a fehérnél a teljes talaj elment, és az nem csak az baj, hogy elment, az is, mert mi termelünk, nem a kőzeten termelünk, talajon, és a talaj adottságai 100000-szer jobbak, mint a kőzeté. Ez a talaj, ez működött. Most lement a talaj, ott van alatta a Dunántúlon a mészfelhalmozódási szint, a pH felmegy 8-8 és felesre, a foszfor nem csapódik ki, hiába adom ki a tápanyagot, utána onnantól kezdve az kicsapódik a talajban, vagy elmegy, mert nem tudja a növény felvenni, mert nem megy oldatba. Tehát ezzel olyan probléma van, ez minél előbb, már 30 éve is késő lett volna, de nem akarom azt mondani, hogy késő, mert szerencsére bízom benne, hogy nincs vége a világnak. De aki becsukja a szemét, és ezt bármilyen populista, bármilyen nem hozzáértő módon megpróbálja félrevinni, ezek tények, ezeket nem lehet semmilyen módon magyarázni, nem lehet azt mondani, hogy de a szántással összevet. Nem, a szántás nem opció. Ez az intenzív kemikázislázás nem opció, miközben itt van a precíziós gazdálkodásnak az összes eleme, hát olyan traktorok tudnak menni, meg gépek, amik centiméter pontosan navigálnak, és mindenhova csak annyit és csak mennyi. Úgy tudnának ki annyi, ami kell.
Így van. Oké.
És ez mekkora környezetterhelés csökkenés, és haszon növekedés eredménye. Már bocs, hogy így belepörögtem.
Nem, persze, jó. Végigbeszéltük ezt a dolgot, hogy a városlakók is értsék, hogy mi megy körülöttük a szántóföldeken. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, szerintem fogunk még erről beszélni. Köszönjük, és szép napot kívánunk.
Én is köszönöm szépen, további szép napot mindenkinek, nektek is, szervusz.
Szervusz. Dr. Dobos Endrével, a Magyar Talajtani Társaság elnökével beszélgettünk.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. A rossz se begye meg a mindenségit neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Marga Zoltán szenior elemző van itt a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Nincs itt.
De itt van.
Ja, itt van?
Vagyok.
Á, jó, hangod is van. Oké, okay, hello. Egy jó pénteki hangulat után vagyunk kíváncsiak, hogy nyitott hétfőn a bőrze.
Igen, ugye fura módon a rosszabb amerikai adatok okozták a kedvező hangulat. Most ilyen. Ismét a rossz hírek, a jó hírek, igen, egyelőre a kamatvágások miatt, kamatvágási várakozások miatt pontosabban. Úgyhogy Európában, illetve a hazai részvénypiacon is egy megnyugtató emelkedés látszik. Közel 0,5%-os pluszban van a BUX Index 68.331 pontnál. És minden vezető részvény a pozitív tartományban mozog, bár nincsenek nagy emelkedések az OTP esetében. 0,6%-os elmozdulással 18.190 forint az árfolyam. A MOL-nál 0,3%-os emelkedésre 3.030 forint. Richternél 0,6%, 9.395 forint, meg a Magyar Telekom 0,3%-os emelkedéssel 928 forint, tehát kiegyensúlyozottnak mondható a mezőny, és a forgalom sem átlag alatti, most már közelítünk az 1 milliárd forinthoz lassan, egyébként a Richterben is elég magas a forgalom.
Uh-huh. Azt mondtad, hogy Európa szerte ilyen hasonló az irány, tehát inkább optimista.
Így van. Nagyjából ugye a DAX index is ilyen 0,3%-os pluszt mutat, francia részvényindex is, és a határidős mozgások, tehát a futures állások alapján az Egyesült Államokban is kis optimizmussal indulhat a mai kereskedés, hogyha így marad az állás. De alapvetően egy nyugodt mérsékelt emelkedés látszik.
Ráadásul adatok sem nagyon látnak napvilágot a makrogazdasági összefoglalóban, legalábbis erre a következtetésre jutottunk.
Ugye nagyon súlyosak, mert ugye azért lesz adatközlés, de azért a nagy befolyásoló.
Így van, hát fontosabb adat ma nem lesz. Uh-huh. Mondjuk volt egy külkereskedelmi adat reggel, és az másfél milliárd eurós plusz mutatott, ugye a KSH tette közé az előzetes márciusi adatok, ez mindenképpen pozitívum, ugye most már több hónapja folyamatosan sikerül pozitív egyenleget produkálni, bár itt azért árnyalja a képet az import visszaesése, tehát nem feltétlen ugye a kedvező folyamatok miatt sikerül elérni ekkora többletet. Egyébként a forint nem is igazán reagált erre az adatra, most 389,80 az euró, és 362,05 a dollár árfolyama, tehát kisebb elmozdulás látszik csak.
Igen, hát 20 fillért gyengültünk az adás eleje igen, óta, igen. Akkor néztünk bele, hogy nagyjából a pénteki zárásnál ott a 60 fillérnél voltunk. Oké, nagyon köszönjük, jó kereskedést, szép napot kívánunk már.
Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
Varga Zoltán szenior elemző mesélt nekünk a tőzsdékről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Fúziós energiáról fogunk beszélgetni, illetve megpróbáljuk kitalálni, hogy ki lesz az új SpaceX ezen a területen, mert hogy már a magántőke is megjelent, ami
mi egy csoda?
Komoly mérföldkő.
Hát mi is fektessünk már be.
Ha, várjuk meg, mi nem megbeszéltük, hogy pionírok vagyunk, először igazolják vissza, jöjjön ki az egyenleg, hogy a ráfordítás kisebb, mint az előállított energia, és akkor majd elgondolkodunk ezen. Na, de ezeket fogjuk megbeszélni dr. Dunai Dániellel, az Energiatudományi Kutatóközpont tudományos munkatársával. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Engem meglepett ez, hogy a magántőke beszállt ebbe a kísérleti dologba.
Engem csak az, hogy már itt tartunk.
Igen, igen,
mert,
igen.
Mert
ha
talán
beszállt, akkor közel lehet a megtérülés.
Talán a kínaiak.
A nagy kérdés igaziból az lesz, hogy a magánbefektetők majd a privát gazebóból, vagy pedig a közös gazból nézik majd a...
Ez jó, gazebó vagy gaz, na ezt meg fogom nézni, nem mindegy, egyáltalán.
Én azt hiszem, egy picit visszalépnék abból, hogy a magánbefektetők belépnek, azzal, hogy hogy is működik most, és hogyan működött eddig egyébként egy ilyen
nézzük
nagy tudománynak a finanszírozása. Szerintem nézzünk a kis hazánk tájáról, ami nálunk itt Európát jelenti. Tehát az EU-ban van egy Eurofusion nevezetű szervezet, ami európai szinten koordinálja a kutatást az országokban, és ennek az évi költségvetése kb. 100 millió euró. Hát ez most sok vagy kevés. Ugye ez, mikor a fizika vizsgán kérdezték, hogy egy szál haj az sok vagy kevés, igen, hát a levesbe sok, fejre meg kevés. Tehát hogy nagyjából egy kicsit ilyen de el jó kell helyezni valahol ezt a nagyságrendet. Tehát ez Azt mondtuk a múltkor itt az előző adásban, hogy építjük az ITER-t. Az ITER egy 15-20 milliárd euróba kerülő berendezés, aminek az építési ideje sajnos ilyen 15-20 év is lehet, és ennek 40%-át fizeti az EU. Tehát, hogyha megnézzük ezt az évi 100 milliót, megnézzük egyébként az ITER-nek a költségét, akkor abban maradunk, hogy tokkal vonóval minden nemzeti költéssel együtt valahol 1 milliárd euró alatt költünk Európában fúziós kutatásra. Ez, hogyha megnézzük, körülbelül 2 euró per fő per év minden EU-s állampolgárnak, tehát nektek is, köszönjük a hozzájárulásotokat.
Én adnék még 2-t, ha ráléphetünk a gázpadára.
De ez igen, egy nagyon fontos kérdés egyébként, és hát például ez egy kávé gyakorlatilag, így nagyságrendileg. Szerintem érdemes egy picit belegondolni, főleg egy ilyen üzleti műsorban, hogy mi 1 milliárd euró egyébként máshol. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk az autógyártásba, hogyha itt lenne autószakértő kollega, akkor mondaná, hogy ez egy közepes német autógyárnak az R&D költsége. Ugye ők csak kidolgozott technikákkal dolgoznak, már tudjuk, hogy hogyan működik a motor, tudjuk, hogy hogyan működik a minden, azt csiszolgatjuk és javítgatjuk. A nagyobb autógyártók 20 milliárdos éves kutatásfejlesztéssel dolgoznak, vagy az Airbus összesen mondjuk 3-4 milliárd euróval. Tehát, hogy ez egy ilyen technikai méretű cégnek mondjuk a költségvetése. Ez azért érdekes, mert potenciálisan ez egy nagyon diszruptív technológia, a fúzió.
Én egyébként ebből az egyből elsőre azért vágtam le, hogy ez kevés ez a pénz, mert hogyha azt nézzük, hogy milyen eredményt várunk tőle, akkor valahogy azt gondolnám, hogy sokkal nagyobb lenne.
Én azt szoktam nagyobb erre mondani, hogy egyébként a világ, a bolygónk 100 év múlva egész egyszerűen másképpen néz majd ki, hogyha a fúziós projekt sikerre jár, mint ha nem. Ez nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb lesz, de hogyha jön majd egy UFO és megnéz minket, akkor valami mást fog találni, hogyha ez a projekt sikerrel jár. Visszanézhetünk egy pillanatra a történelembe, hogy voltak-e nagy kutatóprojektek, vagy kutatási projektek is, azok vajon hogy működtek? Ha megnézzük a Manhattan projektet, ami például itt az Oppenheimer.
Hát ugye az Oppenheimer fél kapcsán, ez, erről mindenki tudja, hogy ez az atombombának a kifejlesztéséről szóló.
És ha megnézzük, mondjuk a pont az Oppenheimer filmből egy kicsit ilyen one-man show-nak, vagy ilyen kis csoportos játéknak tűnik, kicsit olyan, mint a besenyők bevonulása a honfoglalásban, tehát, hogy ott. De valójában ez az akkori USA-nak a 0,4%-át vitte el a GDP-nek a háborús időszakban, és a csúcsán 130 ezer ember dolgozott ezen a projekten. Tehát, hogy az egy óriási projekt volt, és a történelmet tudjuk, hogy sikerre jár, de az Apollo program is gyakorlatilag 100 milliárd, a mai értelemben, vagy a mai áron számolva 100 milliárd dollárokba került, és ebben azt tűnik ki, hogy egyébként, hogyha akarunk, tudunk sokat költeni egy kutatási projektre is, igaz, mind a kettő ez a projekt, amit mondok, nyilván valamilyen katonai szárnyal.
De miért a fúziós energia nem lehet katonai célú?
Hát én inkább azt mondanám, hogy nemzetbiztonsági abból az értelemben, hogy meg tudjuk magunknak termelni az áramot. Annál nagyobb biztonsági faktor nem sok van, kevéssé támadó jellegű, szerencsére. A hidrogén bomba önmagában egy fúziós bomba, tehát, hogy ezt már kitalálták, de mi nem ebben az irányban szeretnénk haladni.
Oké, ezek állami projektek voltak, amiről beszéltél. Nagyon nagy kérdés az, hogy a magántőke az ugye nem került bele ebbe a történetbe. Most meg ugye arról beszélünk a mai beszélgetésben, hogy ez bele folyt ebben ennek a fúziós energiának a kutatásába is.
Igen, tehát hogy pontosan azért, mert az ígérete óriási. Azt mondjuk, hogy hidrogénből és lítiumból állítunk elő energiát, tehát gyakorlatilag az üzemanyaga végtelen és elérhető, és ami keletkezik, az egy hélium, tehát hogy teljesen veszélytelen a környezetre. Eközben nem termelünk hosszú távon tárlandó radioaktív hulladékot, és elérhető ez az üzemanyag akár évtizedekre vagy millió évekre, hiszen egy ilyen gigawattos erőmű, ami mondjuk 2 paksi blokk, összesen 100 kg-nyi üzemanyagot használna el. Ez azt jelenti, hogy most azt beszéljük, hogy még 10 000, 100 000 évekre elég, miközben van egy 6 000 éves civilizációnk, amiből összesen 250 év technikai civilizáció. Tehát gyakorlatilag beláthatatlan, és ez az előnye is. Tehát gyakorlatilag nyilván van egy vonzás ebben, hogy, hogy akkor megjelenjen ebben a magántőke.
Igen, na miért? De ez felpörgetheti ezt a fejlesztést?
Ez már
meg
a téma elején azon gondolkodtam, hogy ez most pénzkérdés, tehát mindent tudunk, vagy nagyjából megvannak az irányok, és tényleg pénz kéne a kutatás felgyorsításához, vagy azért valahol elakadhatunk, és pénz ide, pénz oda, ott még van egy-két fejtörő, ami még hátra van, hogy hogyan oldjuk meg.
Igen, tehát pénz mindenképp kell, de az nem azt jelenti, hogy tízszer annyi ráköltött pénz tízszer gyorsabb eredményt fog hozni. Ez egy nem teljesen lineáris összefüggés, és persze ezt nem lehet tudni. Így csak utólag lehet tudni, hogy mennyibe került egy ilyen projekt. Hogy hol tartunk most, azért azt lehet tudni. Tehát a JET, ami bezárt tavaly decemberben, amivel kapcsolatban februárban jártam nálatok, gyakorlatilag megmutatta, hogy létre tudjuk biztonságosan hozni a fúziós körülményeket. Az ITER, amit most építünk, az azt mutatná meg, hogy létre tudunk hozni több energiát fúzióval, mint amennyi a létrehozásához szükséges, a körülmények létrehozásához szükséges. Igen, de az nem egy energiatermelő. Uh-huh. Az még mindig egy fizikai kísérlet. És ezután lesz még majd a demonstrációs reaktor, ami már egy kereskedelmi reaktor lesz valamikor a 2050-es években. És akkor itt robbant be a magánpénz gyakorlatilag az elmúlt évtizedben, és szerintem ennek három egyszerű oka van. Azt ebben a műsorban sokszor elmondtátok, hogy itt a pénzügyi, globális pénzügyi környezetben ingyen pénz rengeteg volt az elmúlt 5 évben. Gyakorlatilag mindenféle buborékokat fújt a kriptopiacon meg itt ott. Ezen kívül a globális felmelegedés hatása egy valamilyen skifiből a mindennapjaink része lett. A hőhullámokkal, erdőtüzekkel egyszerűen a nyugati ember számára odaért, hogy ez valóság tud lenni. És egy ilyen klímaszorongás alakult ki a társadalmakban.
Abszolút.
Erre jött rá az, hogy egyébként a fúzió pozitív hírekkel tudott szolgálni, valós eredményekkel, amik aztán utána megjárták a világ sajtót, és gyakorlatilag erre a szorongásra ráülve egy kicsit ilyen enyhítő kötést adott arra, hogy lehet, hogy itt van remény.
Na de lesz ebből hálózatra termelő erőmű belátható időn belül, amíg meg nem főlünk?
A belátható idő definíciója egy nagyon fontos kérdés. A jelenlegi tervek szerint, amit én hitelesnek tartok, a 2050-es évektől kezdhet el a fúziós erőművek építése kezdődni, de ez egy lassú folyamat. Attól, hogy van egy erőművünk, addig, hogy mondjuk az összes erőművű kapacitásunk 15-20%-a mondjuk ilyen erőművekből jön, az egy 50 éves folyamat tud lenni. Uh-huh. Tehát az évszázadnak a végére tud lenni egy olyan rendszer, ahol a fúziós erőművek tényleg jelentős szerepet játszanak már.
Akkor András, kérdésedre a választ mi még nem fektetünk
ide. Jó, értettem. Meggyőztél. Jó, nagyon szépen köszönjük.
Most ennyi futott, de esküszöm, hogy egész adást lehetne szentelni. Ennek nagyon izgalmas téma, és tényleg egy nagyon kecsegtető jövőkép rajzolódik ki. De hát ezt is köszönjük, hogy ennyi belefért.
Köszönöm szépen.
Dr. Dunai Dániel volt a vendégünk, az Energiatudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha.
No, kérem szépen, akkor a műsor időnk az le is perget vala, utánunk jön Fejér Marian majd a Pont Jókor műsorával. Kérem szépen, addig figyelmetekbe ajánljuk, május 7-én 17:30-kor a Magyar Telekom székházban lesz Beintech. Millás kérdések a Rádió Cafén innen és túl a csalások anatómiájáról lesz szó. Az esemény regisztrációhoz kötött, de ingyenes, úgyhogy a Rádió Café 98.hu per események menüpont alatt lehet rá regisztrálni azoknak, akik szeretnének velünk beszélni.
És Pont Jókor, itt van Fejér Maria.
Lekapcsolta a mikrofonot.
Hát, de
nem tudtam visszakapcsolni.
Úgyhogy itt rohangálnom
5,
kell.
4,
az mi?
3.
Szólaljak meg, Maria. Igen. Judit lesz a vendégem.
Na, ugye.
Ő lesz a napembere.
Megyesz, ha akarjuk.
Valamint. Tehát magának a Pont Jókornak a vendége lesz. Ő modell, fotóművész, író, rádiós műsor vezető, és én azért hívtam meg, mert figyelem az ő videóit. Amit
nekem is feljönnek valamiért. De miért? Mert egyszer megnéztem.
Talán, nem tudom, tehát ha valaki offline, akkor az én vagyok, nehogy már én magyarázzak neked az algoritmusról.
Két offline beszélget.
De én annyira szeretem, aha, hogy ő leáll, és mindenkivel megbeszél mindent, és reagál, és én ezt mondtam neki, hogy én szeretnék erről tulajdonképpen ennek az idegi hátteréről beszélgetni. Aha, hogy mindaz, jó. Amit ő egyébként át akar adni, hogy ő hogyan viseli el a mindenféle, nem tudom én, trollkodást. Tehát van benne egy ilyen népnevelés. Aztán mondtam, hogy jöjjön és beszélgessünk. Szerintem nagyon szórakoztató ő.
Utána?
Oké, tehát akkor a mondatot úgy kezdtem, hogy Marjai Judit a Pont Jókor vendége, ő a napembere, és minden. Egyébként is itt már, de nyugodtan katonáskodj itt, érted? Tehát, hogy nyugodtan vezényelj, és kiabálj velem, miközben én csináltam, amit kértél. Kiabálok,
ez az orgánumom, nem tettek róla tényleg. Köszönjük szépen a kitartó figyelmeteket, holnap a 6:30-tól ismét élőben Millás reggeli, 6 és 6:30 között ismétlés. Mindenki figyelmezzen oda a technológiai fejlődésre, valamint a bérflórájának az állapotára, különben a büdös életben nem érjük utol Romániát. Köszönjük, se. Sziasztok!
Hello. Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.